Derviş Napot. Bártai Lúcia minden szerdán így köszön önöknek. Derűs napot! Hey, little sister, won't you come and sit down? I feel like talking, can you please spare me some time? Hey, little sister, I know I haven't been around. Let me say what's on my mind. I have to say what's on my mind. Hey, little sister, don't let them boy play with your soul. You deserve the whole world and maybe a little more. Hey, little sister, don't be scared to be yourself. It's the only thing you are. Just about the only thing that you have. When comes our times, know that you're not the only one. In vain, there's always more to life than just what stands inside your heels. What stands inside your head, inside of your heels, inside of your head. Hey, little sister, I don't mean to bring you down. You're a lot of mistakes, but don't make it a habit. They say they're hard to break. Hey, little sister, just make sure you watch your step. It's a long way till the end. Or just a long way till the end. When comes hard times, know that you're not the only one. In pain, there's always more to life than just what stands inside your heels. What stands inside your head, inside of your heels, inside of your head. Little sister, don't you cry anymore. It's alright, it's alright. Nothing is forever lost. Hey, little sister, I know I'm not always around. So let me speak what's on my mind. When comes hard times, know that you're not the only one.
Ismét találkozhatunk. Derűs napot, kedves hallgatók! Ez a Derűs napot magazin műsor. Várjuk Önöket tisztelettel, a hangmesterünk és zenei szerkesztőnk és mindenesünk Balczó Tamás, az utómunkákat Bicó Tamás, és itt a mikrofonnál Pártai Lúcia várja Önöket. A távolban pedig, miután ez egy koprodukciós műsor, a Rádió Bézs és a Rádió Szarvas közös műsora, némi eltérésekkel, ezért Fodor Jánost is innen köszöntjük, és Önöket megkülönböztetett tisztelettel. Derűs napot kívánunk, kérem, tartsanak velünk.
Well, Joanna, she runs a country. She runs in Durban and the Terence Valley. She makes a few of her people happy. Oh, she don't care about the rest at all. She's got a system they call apartheid. It keeps a brother in a subjection. But maybe pressure will make Joanna see how everybody could live as one. Oh, give me hope.
mother in a black Soweto fears the killing of another son, sneaking across all the neighbors' borders, now and again having little fun. She doesn't care if the fun and game she play is dangerous to everyone. Oh,
give me hope, Joanna, give me hope, Joanna, give me hope, Joanna, for the morning come. Give me hope, Joanna, give me hope, Joanna, hope before the morning come.
She got supporters in higher places who turn their heads to the city sun. Joanna give them the fancy money, oh, to tempt anyone who come. She even knows how to swing opinion in every magazine and the journals. For every bad move that this Joanna make, they got a good explanation. Oh,
give me hope, Joanna, give me hope, Joanna, give me hope, Joanna, for the morning come. Joanna, come home, Joanna, home before the morning come.
Even the preacher who works for Jesus, the archbishop who's a peaceful man, together say that the freedom fighters will overcome the very strong. I wanna know if you're blind, Joanna, if you wanna hear the sound of drum. Can't you see that the tide is turning? Oh, don't make me wait till the morning come. Oh,
to give me hope, Joanna, give me hope, Joanna, give me hope, Joanna, for the morning come. Give me hope, Joanna, give me hope, Joanna, hope before the morning come.
Derűs napot kívánunk Önöknek még egyszer, kedves hallgatók! A következő percekben folytatjuk sorozatunkat Különleges sorsok címmel, és az első adás alkalmával egy olyan doktornő volt a vendégünk, aki rövidesen ismét megszólal, mert lényegében alig jutottunk el az ő életpályájának és a tudásának a folytatásában a nagyon fontos részekhez, de annyit elmondok gyorsan előjáróban összefoglalva az előző adást, hogy a doktornő az első orvosi táskáját 5 éves korában kapta, egyébként a szülei mérnöknek szánták, és a 14 éves korában azt mondták a szülei, hogy akkor veszik komolyan orvosi ambícióit, hogyha nyaranta elmegy kisnővérnek. Ezt így is tette, kisnővérkedett az Apát István gyerekkórházban, és aztán így történt ez 4 nyáron keresztül, majd a későbbiekben tanulmányai alatt a mentőkórházban dolgozott, mint nővér, és aztán azt nyilatkozta, hogy megtalálta, megtapasztalta, hogy a nővér mennyivel többet tud meg egy-egy páciensről, mint maga az orvos, akkor, hogyha ott van a mindennapokban az ember körül, aki segítségre szorul. Aztán 13 évig volt mentőorvos, 4 gyermekük született, általában a férjét kísérte, férje útjai során, de mindenütt megtalálta a maga szakterületén a munkáját. Több országban járt, Dániában, Angliában, Amerikában és itt tovább. Sorolhatnám én ezt, de inkább nem, mert gyorsan annyit teszek még hozzá, hogy életútja eddigi idejében mindig valamire kíváncsi volt, és megtanulta reflexológiát, lézer és mágnesterápiát, aztán pedig, amikor szembe találkozott azzal, hogy a betegek panaszkodtak, nem gyógyultak a hagyományos orvoslás során, akkor a homeopátia felé fordult. Egy könyvet is írt másodmagával, sőt, többet is, és akkor most szeretném köszönteni itt a vonalban dr. Borbély Katalin doktornőt. Üdvözlöm!
Jó reggelt kívánok, és derűs napot.
Derűs napot.
Szerint önöknél sem derűs, nálam se derűs, de azzal vigasztaltam, hogy a felhők felett viszont a dalhoz híven biztosan mindig derűs.
És ugye általában ezzel biztatjuk az embereket, hogy rázza meg magát mindenki, és valahogy próbálja magát, mint Münchhausen báró, mégiscsak kihúzni a gödörből, mert a hangulatunk az nem csak a lelkünkre nyomja rá a bélyegét, hanem a fizikai egészségünkre is.
Amennyiben ez kérdés volt, igen, egyetértek ezzel. Amit még hozzá kell tennem, hogy ne okoljuk magunkat. Nagyon sokszor hiába is próbálunk, hogy úgy mondjam, mentálisan hatni magunkra, hogyha olyan valós fizikai problémáink vannak, amikkel igenis törődni kell, mert a kettő együtt működik. Ha meghúzom a függönyömet jobb oldalon, biztosan libben a bal oldalon is, tehát én ezt úgy egységbe tekinteném, és mindenki, aki nagyon lent érzi magát rossz kedvűnek vagy kedvetlennek, az mindjárt figyelembe is veheti, hogy például a napfény hiánya legtöbbünkre így hat, akkor a hosszú éjszakák általában így hatnak, ilyenkor sokkal többet igyekszünk besűríteni a világos órákra, ami viszont stressz mindenképpen a szervezetünk számára, és ez mind-mind viszont visszahat a fizikai létünkre. Tehát csak úgy nem tudjuk, néha nem tudjuk, csak azzal, hogy jókedvre próbáljuk deríteni magunkat, a testünket is kezelni vagy gyógyítani.
De hogy mennyire igaz ez, például doktornő esetében, ugye azt már megbeszéltük, és nagyjából itt ért véget az előző beszélgetésünk, hogy annak idején 1999-ben a gyerekekért sietve egy autóbalesetet szenvedett, és akkor ott összetörve gerincét, csontjait, egyszer csak nem arra gondolt, hogy hú, itt most itt a vége, mert hogy én most már majd örökre tolókocsiban élem az életem, hanem arra, hogy hú, hát eddig a rohanás volt a mindennapok része, most pedig nem én rendeztem, de mégis lesz időm arra, hogy tanuljak, és ekkor jött az elmélyedés a homeopátiában.
Igen, erről beszéltünk a múltkor. Őszintén szóval a legnagyobb tanulság, azóta gondolkodtam ezen, Lucia, az az, hogy igyekezzünk jól kívánni, mert én akkor már hónapok óta mindig csak azt mondtam a férjemnek, hogy atya világ, csak lenne egy-két hónapom egy kicsit kifújni magam, a három állás, négy gyerek, férjem folyton utazott élet mellett. Szóval egyrészt jól kívánjunk, én akkor még elég sután kívántam, de lett időm. És nem csak, hogy a homeopátiával kellett elkezdeni foglalkozni, mert muszáj volt, addigra már nem tudtam elkerülni ezt a belső sürgetést, hanem hát a mozgásszervi dolgokkal is, amit méltatlanul kevéssé oktatnak az egyetemen, inkább így mondanám. Viszont nekem nem volt más kiútam, mert az akkori legnagyobb tanárok és orvosok, minden tiszteletem nekik, hiszen nagyon sok emberen segítettek, ebben biztos vagyok, de számomra csak az az egyetlen tanácsuk volt, hogy én próbáljam elfogadni azt, hogy ezekkel a törésekkel én hát rövidesen inkább egy otthon ülő emberré fogok válni, és nem leszek képes dolgozni.
És akkor még ugye az otthonülés az egy pozitív kimenetelnek számított a gerinctörés mellett, viszont nagyon szeretném tudni, hogy hogyan sikerült ebből az állapotból eljutni egy normális helyzetbe, egy gyógyult helyzetbe, aztán utána folytassuk a beszélgetést a homeopátiáról, mert az is egy nagyon érdekes ág, hogy hogyan került oda doktornő Dániából, aztán amikor később második Erzsébet angol királynő orvosához, Péter Fischerhez került, és együtt tudtak dolgozni viszonylag hosszú időn keresztül. Hallhatnánk erről egy kicsit bővebben?
A kérdés eleje, hogy hogyan álltam föl, egy picit zavarba ejtő egyébként, hogy így rólam beszéljünk, de ez nagyon jó, mert most végül is nagyon sok ember nem lehet egyszerre a rádióban megszólaltatni, de azon gondolkodom a legutóbbi adás óta is, hogy milyen sokan ülhetnek a készülék mellett, őrizve rettenetes tragédiákat a szívükben, amiből vagy ki tudtak jönni önmaguk és mások segítségével, vagy sajnos továbbra is ülnek az élet kalickájában, és hogy minden tiszteletem minden olyan embernek, aki végig küzdi ezt, akár úgy, hogy győztesen kerül ki, vagy félgyőztesen, akár úgy, hogy gyakorlatilag inkább vesztesnek érzi magát, de mégis itt van velünk, és ha figyeli ezt az adást, én mindenkinek csak azt tudom mondani, és szeretném üzenni, hogy amíg lélegzünk és dobog a szívünk, addig mindig van reményünk arra, hogy valahol belép az életünkbe valaki, vagy belépnek valakik, vagy eljutunk önmagunkhoz egy újra rálátása az önmagunk csodálatos létének. Gyerekeimet mindig úgy tanítottam, hogy az már egy ok. Ha élek, már van egy okom. Tehát, hogy ezt az egyet nagyon szeretném mindenkinek üzenni, hogy önmagában a létezésünk egy csodálatos ok a létezésünkre, és ha ebben sikerül megtalálni a tovább utat, ha vannak körülöttünk, akik ebben segítenek, még jobb, ha egyedül sikerül, akkor hatalmas tiszteletem. De a kérdés első felére, akkor ezt tudom válaszolni, hogy ennyi volt, nekem nagyon sok okom volt, másfél éves volt a legkisebb gyerekünk, a férjem, az egész életem ott volt előttem látszólag, egyébként pedig egy rettenetes gipszben ülve, amit az első jó ember, aki mellém érkezett, egy idegsebész barátom, aki másnap levágta rólam ezt a gipszet, mert elegánsan távoztam a kórházból, magam sem tudom, hogy hogyan egyébként, férjem vonzolt valahogy ide-oda, és kaptam egy ilyen föllecsatolható korzetet, és akkor ebben tudtam elkezdeni gondolkodni, élni, és keresni a segítőket. A homeopátia, nem tudom, most folytassam.
Igen, nagyon figyelek. Figyelek, mert ugye tudjuk, hogy vannak, akik másként állnak hozzá a témához. Van, aki a bóvó azt mondja, hogy hát ez valami olyan, amivel nem szabad foglalkozni, nem érdemes foglalkozni, mások pedig úgy, hogy megtapasztalták azt, hogy eddig nem tudtam többet segíteni, és akkor próbáljunk meg még ezen kívül is mást. És én magam a személyes példámat tudtam a múltkori adás alkalmával is elmondani, hogy én ugyanígy jártam, ugyanígy 2 hónapon keresztül felső légúti panaszokkal küzdöttem, nem gyógyultam, szedhettem én mindenfélét, amit csak felírtak. Nagyon bíztam az orvosomban, és ez egyébként helyénvaló is volt. De hát egyszer csak eljött az a pillanat, amikor felhívtam Sebő Zsuzsa doktornőt, a gyermekem gyermekorvosát, és azt kértem tőle, hogy hát segítsen, mert nekem teljesen mindegy, csak mondjon már valamit, hogy legyen legalább még valami kilátás. És akkor mondta el, hogy mit tanácsol. Én ezt ugyanígy, ahogy ő elmondta, megtettem, szót fogadtam, és szerencsére nem csak egy jó hatása volt, hogy ebből az állapotból én ezek után gyorsan kijöttem, hanem megtapasztaltam, hogy ez egy decemberi időszak volt, megtapasztaltam, hogy nyáron érdekes módon, ami addig történt, hogy tűszögtem folyton a virágporokra, körülöttem az összes ismerős rokon ugyanezt tette, én pedig kivétel voltam, mert mintha varázsütésre nem jött volna elő többet az allergia, és hát utána néztem meg ennek a szernek a dobozát, hogy rá volt írva, hogy náthára, széna náthára. Úgyhogy hálás voltam nagyon Sebő Zsuzsa doktornőnek, és én úgy tudom, hogy önök ketten összedolgoznak. Úgyhogy folytassuk itt, hogy is jött a homeopátia.
Amit elmondott Luciából, nagyon érdekes az a szó, és többször is ismételt, hogy megtapasztaltam. Akárkit nézünk, ne vegyük azt, hogy diplomája van, vagy nincs, tanult-e egyáltalán egészségügyet, vagy sem. Mindenképpen van egy hozzáállása a világhoz, és ezt mindannyian önmagunkból indulunk ki. És amikor egy olyan helyzetben vagyunk, hogy tulajdonképpen mindent igénybe vettünk, amit addig ismertünk, ami a világunkat jelentette, és amit láttunk, de az nem működik, akkor jön el az a pillanat, én azt gondolom, úgy látom, hogy elkezdünk ablakokat nyitogatni, és megnézni, hogy mi van még ilyenkor, mondja azt valaki a szomszédunkban, hogy vagy hallunk egy rádióműsort, vagy olvasunk egy érdekes cikket, vagy hallunk egy történetet valaki életéről, és akkor indulunk. Ugye nekem ez a baleset után, mint múltkor is mondtam, hogy már nagyon sok értesítőt kaptam az akkor még illegális homeopátiás képzésekről, nem mentem el, na és akkor a balesetem után elmentem. És szeretnék két dolgot mondani ezzel kapcsolatban, hogy a tapasztalás az mindennél fontosabb. Én magam is azt gondoltam, nincs benne semmi, ne hülyeskedjünk, már most itt tudományos emberek vagyunk, hagyjuk ezt, ne foglalkozunk vele. Na és akkor a képzés után, ezt szeretném elmesélni, írtó érdekes, hogy természetesen nagyon lelkesen belevetettem magam a vizsgába is. 2000-ben az egyetem tartott egy licenszvizsgát, ott én még meg is feleltem, ráadásul pedig hát alig egy pár éve foglalkoztam ebben, vagy tanultam, és erre egy élet is néha kevés egyébként, hogy mindent tudjunk róla. De lényeg az, hogy nyár volt, és van egy nagyon kedves állatorvos barátunk, aki nálunk volt fönt, beszélgettünk a teraszon este 10 fele, mikor is őt felhívta egy tenyésztő, akinek ez a csoda édes kutyafajtája volt, aminek ilyen nagyon hosszú a bőre, vagy szóval lóg a bőre, és ez egy különleges kutyafajta, és az alomból, az 5 kiskutyából már 3 elpusztult. A negyedik már nagyon beteg volt, ez a parvovírus ment át rajtuk, és hát ugye barátunk mindent megtett infúzióval, minden, hogy próbálja őket menteni, de hát valamennyien hánytak, hasmenésük volt, kiszáradtak és elpusztultak. Nos, volt még egy viszonylag jó állapotú kiskutya, és egy másik, aki nagyon rosszul volt. És 10 órakor azért érkezett a hívás a mi barátunknak, mert a tenyésztő szerette volna kérni, hogy jöjjön gyorsan, mert ez a negyedik kiskutya elpusztult, és az 5. is látja most már a betegség tüneteit, folyamatosan hány és hasmenése van. És akkor ki tudja, milyen csoda folytán, és ezekre a csodákra kell nagyon odafigyelnünk, behasított az én fejembe, hogy én tanulom a homeopátiát, igazából még nem is nagyon mertem használni, mert hogy néz az ki, de mi lenne, ha, mert emlékeztem, hogy egy szer, az pontosan ezekre az állapotokra, ez a rettenetes hányás hasmenés kiszáradásra való, kipróbálnánk. És megkérdeztem a barátomat, állatorvos barátomat, hogy adhatok-e neki, megengedi-e és kipróbálná-e. Most azt mondta, hogy úgy tűnik, hogy nagyon sok esélye nincsenek az utolsó kiskölyöknek, úgyhogy igen. És volt olyan kedves, hogy ilyen 2:30-kor felhívott, ő is egy ilyen lelkes őrült egyébként, hogy ott ül a kutya mellett, adogatta neki a bogyókat, hogy tömködte a nyelve alá ennek a pici állatnak ezt a szert, és a kutya abba hagyta a hányást, hasmenést, és aztán azt is tudhattam pár nap múlva, hogy a kutya meggyógyult. Nekem ez egy olyan hihetetlen dolog volt, hogy úristen, hiszen én ezt tanultam, na most még eddig egyáltalán nem használtam. Aha. Tehát mi lenne az, mivel tudom, hogy akár a nyugat-európai országok nagy részében, és Indiában pedig széleskörűen használják emberek számára a gyógyításra, hogyha én is most már oda merészkednék, és merném használni. Tehát ilyen sokáig jutottam el az én nagy képzésemmel, oda, hogy egyáltalán merjem használni, tehát a tapasztalást szerettem volna itt kiemelni. Mondhatok még egy példát, vagy ez már túl sok?
Dehogy is, nagyon kíváncsi vagyok, és szerintem a hallgatók is.
Amikor Angliában dolgoztam, ott ugye a kórházban, amit említett, dr. Péter Fischer vezette azt a integratív medicina kórházat, amely a királyi család védelme alatt állt. Nos, itt kértek föl engem a Nuricsi homeopátiás klinika vezetésére, és akkor én ott több évet dolgoztam szintén, és igyekeztem az akkori háziorvosi kollégáimnak is átadni valamit ebből. Nagyon sok betegünk volt ott, akik aztán egészségessé váltak, vagy legalábbis jelentősen javult az állapotuk. Nemigen sikerült. Mégis az egyik ilyen orvos megbeszélésen az egyik kollégám úgy döntött, hogy eljön, és hát megnézi, hogy én mit csinálok. Ő hallgatta a betegeket, végignézte a statisztikáimat, és hát olyan fantasztikus dolog ez, nagyon messze lakott ő ettől a Nuricsi kórháztól, de amikor én Angliából el kellett, hogy jöjjünk a Brexit miatt, ugye nem maradt vezetője ennek a klinikának, és ez a háziorvos, sebész, specialista kollégám vette át a Nuricsi klinika vezetését, mert hogy ő úgy találta, hogy itt van valami, amivel nagyon érdemes foglalkozni, még ha pontosan nem is értjük a teljes hatásmechanizmus hátterét, de azt látta, hogy tényleg biztonságos, és nagyon sokrétűen használható.
Egyébként nagyon jó, hogy ezt halljuk, hogy a tapasztalás, illetve az ilyen már szinte menthetetlen helyzetek jelentették azt doktornő életében, hogy jé, hát én ezt tanulom, és ezzel foglalkozom, de még nem alkalmaztam, és akkor ez az ötödik kiskutya meggyógyult. Ez egy óriási bizonyíték arra, hogy működik, és gondolom az is, hogy hosszú-hosszú évtizedeken át a nagyon szép kort megélt néhai második Erzsébet királynő, gondolom, hogy lényegében erre az úrra, erre a doktorra, Péter Fischerre támaszkodott egészen annak a haláláig.
Persze neki több orvosa is volt, ez egy nagyon magas tiszt egyébként, és hát gondolhatjuk, hogy biztonsági és egyéb szempontból is megválogatják, hogy ki az, aki a királynő személyes orvosa lehet. Egyébként egy hölgy volt az első, egy doktornő, azután még 3-4 más orvos is, és aztán így lett Péter Fischer később sok éven át, nem is tudom, talán 10-valamennyi éven át volt az orvosa a királynőnek. Talán a múltkor is említettem, hogy ez is egy ilyen máshonnan jött a német királyi családtól. Egyébként általában a királyi családok ezt nagyon gyorsan átvették annak idején egész Európában, és használták, sőt kizárólagosan használták, bizonyos királyi családokról lehet tudni, hogy kizárólagosan. Egyébként is az arisztokráciának volt inkább a választható gyógymódja, nem voltak nagyon olcsók ezek az orvosok, de Magyarországon például 2 fakultás is volt az egyetemen, és bizony volt szegény kórháza is a homeopátiának a Rókus, mostani Rókus kórház helyén, ahol teljesen ingyenes klinikák álltak a szegényebb emberek rendelkezésére. Amiért Magyarországon híres lehetett a homeopátia, az a kolera járvány alatti fantasztikus teljesítmény volt. Ugye még nagyon nagy százalékban, 70, akár 80%-ban is haltak meg emberek a kolera miatti kiszáradásban és egyéb komplikációban, addig a homeopátiás orvosok statisztikája az azt mutatta, hogy hát talán 10% ugyanez. Tehát, hogy annyira különleges volt a hatásfoka, hogy Lehoséck Mihály, aki egyébként nem volt egy homeopátia kedvelő, annak idején a homeopátiás szereket behozta, mint hivatalos ellátási gyógyszerformula a kolerás betegek ellátására. Tehát ez is egy tapasztalás volt, itt nem lehetett a számokkal nem törődni, mert egész egyszerűen az emberek életét meg kellett menteni.
Ez nagyon érdekes egyébként, hogy a királyi családok voltak olyanok, akik kizárólagosan a homeopátiát fogadták el, és gyakorlatilag így voltak jó állapotban, hogy akkor egyáltalán mitől merül föl az, hogy ezt az orvoslás hagyományosságát, meghaladó tudományágat sokan negligálják, tehát, hogy elutasítják, de ezt inkább lehet, hogy jobb is, hogyha most hanyagoljuk, hanem inkább térjünk ki arra, hogy az egészségügy, betegségügy kérdése hogyan alakul. Tehát öntől olvastam, hogy ha belép egy vérnyomásbeteg a rendelőbe, akkor sok orvos esetében nem jelenti azt, hogy akkor meg kéne néznünk, hogy mi van az illetőnek az EP-vel, hanem a vérnyomását kezelik. Tehát, hogy valójában jó lenne egy-egy betegre, ha több idő jutna egy-egy orvosnak.
Az mindenképpen így van, evel nem is szeretnék vitatkozni. Tulajdonképpen a legérdekesebb az, hogyha én megkérdezem egy hozzám forduló betegtől, aki a funkcionális medicína, és ebben benne van minden, ami segíthet, hogy mi minden történt eddig vele, vagy elolvasok egy zárójelentést, kivéve ha ez egy pszichiátriai zárójelentés, soha arról nem tudok olvasni egy szót sem, hogy és mi történt az ő életében eddig. Persze a műtétek felsorolása ott van, a főbb gyógyszerek felsorolása ott van, a főbb diagnózisok ott vannak. De hogy ki az, aki ezektől a betegségektől szenved? Ki az, akit megoperáltunk? Hogy jutott ő oda, és miért kellett odáig eljutni? Erről nincs szó. Soha egy embert, talán nem tudom, a hallgatók esetleg, ha belegondolnak most abba, hogy amikor elmennek egy bármilyen orvoshoz, megkérdezi-e valaha tőlük valaki, hogy és egyébként hogy vannak? ahol élnek, és biztos, hogy van nagyon sok kollégám, aki igen, dacára annak, hogy mindannyian benn mozgunk ebben a feszítő, rövididőségi, hát ez egy kicsit is téves eszme is azért, de mégis gyakorlatilag nagyon kevés idő van egy-egy betegre, egy rutin rendelési napon. De vajon hányunktól kérdezik azt meg, hogy hogy van a párjával, a gyermekeivel, történt-e valami az életében, vagy amikor elkezdődött a betegsége, akár a fejfájása, a vérnyomása, a cukorra, bármi, vagy mit eszik, vagy hogy eszik, vagy hogy alszik, stb. Sorolhatnám. Tehát általában nagyon keveset tudunk meg mi arról, hogy ki az, aki hozzánk fordult. Tehát még akkor is, hogyha évekig jár vissza, és apró pici morzsák elhintődnek, elnézést a kifejezésért, és lesz egy kis elképzelésünk a betegről, de háziorvosokon kívül nagyon kevés az, akinek rálátása van. Pedig lehetne. Tehát az én mostani, amit most intenzíven tanulok, és nem is azt mondanám inkább, hogy kinyitottam erre az én elmémet, szívemet, lelkemet, funkcionális medicinára. Itt nagyon sok specializálódott kollégám van, aki meg tudja oldani, hogy ugyanolyan szinten és mélységben ismerje meg az ő betegét, vagy a hozzáforduló embert, mint akár egy házi orvos, akinek azt mondjuk, hogy jó, hát ott lakik helyben, hát sokkal több ideje van ugye a vidéken. Pesten már ez sem annyira igaz, mert talán ott sincs annyira idő, vagy pedig nem tudjuk a módját, ezt sem tanítják nekünk az egyetemen, legalábbis az én időmben egyáltalán nem, a beteggel való kommunikációt, a megfigyelési készség javítását, a helyes kérdések feltételét. Tehát ez igazából nem nagyon fordul elő, és ezek okozzák talán én úgy látom a nehézségeket.
Úgy veszem észre, hogy doktornő életében ez egy fontos jelenség, amikor a beteg, aki eléggé rossz állapotban volt előzőleg, visszajelez, hogy köszöni szépen, jól van. És hát ehhez megtalálja a megfelelő utat. Egyébként, ha már ezt állításként mondtam, akkor hadd kérdezzem meg, hogy tisztázzuk, mi is az a funkcionális orvoslás, gyógyítás?
A funkcionális orvoslás leírásához most igyekszem rövid időt igénybe venni, de szeretném, ha mindenki érteni. Ezt Magyarországon inkább úgy láthatjuk, hogy életmód orvoslás, van is egy ilyen orvos társaság egyébként már Magyarországon. Még hivatalos elismert szakvizsgája nincsenek, van valamilyen képzés, de még az nem az a szint, ami egy ilyen komplexebb képzés, de már, hála jó Istennek, számos orvos kollégám elkezdte tanulni, úgy látom az adatokból. Amit muszáj elmondanom, hogy az, hogy funkcionális orvoslás, az miért ugyanaz, mint az orvoslás, azt úgy mondhatnánk, hogy az emberek nagyon örülnek, mikor azt mondjuk, hogy forradalmi új orvoslás van, és akkor jön az ismertetés, és kiderül, hogy ez egy új sebészi technika, mert már a szemlencsét is ki tudjuk cserélni, mert már mindent át tudunk ültetni mindenhova, mert már új keze lehet, új lába, már a levágott új visszanő, stb. Tehát számos, de mindig, nem tudom egyébként, hogy mások is így látják-e, de többnyire, vagy mindig is talán ezt is lehet mondani, ez a sebészetnek a fantasztikus fejlődése. A belgyógyászati dolgoknál ezt nem figyelhettük így meg, és az ok pedig az. Hadd egy elnézést kérek, pontatlanul fogok idézni, mert nem nagyon emlékszem a pontos szavakra, de Avicenna is, ő nagyon rég volt ám itt köztünk a 900-as évek végén, ez az a nagyon nevezetes orvos, aki azóta is emlegetjük a nevét, és számos tana továbbra is élőnek bizonyult. Ő mondta azt, hogy mivel minden okkal történik, amíg nem ismerjük meg az okát, addig hogyan is beszélhetünk bármiről. De a gyógyászatban is pont itt tartunk, hogy évtizedekig már sok minden betegségtünetet összegyűjtöttünk, így a századfordulót, a 1900-as évektől mondom, és leírtunk betegségeket, és kitaláltunk rá gyógyszereket arra a tünetre, de igazából tudtuk azt, hogy miért van az úgy. Hát egy vérnyomás gyógyszer is, ha megnézi a kedves beteg a leírását ott a lapon, hogy mennyi minden mellékhatása van. Ez nem mellékhatás, hanem ezek nem kívánatos hatások. A kívánatos hatás mondjuk az ér ellazítása, az érhálózat lazítása, ezzel a vérnyomás csökkenni fog. Jó, de van rengeteg egyéb hatásot felsorolva, amit nem nagyon szeretnénk, de meg fog történni. Tehát nem egybe látjuk az egész szervezetet, hogy vajon miért, de azért is, mert nem tudtuk, hogy pontosan hogy van, és miért úgy történik. Na most élettanilag viszont a kutatásokban, a biológiában, a neuroélettanban és mindenben hatalmas fejlődés van a laboratóriumokban és a kutatóbázisokon. És ez az, amiből kinőtt a funkcionális medicina, mert már tudjuk a nevét egy dolognak, legyen a vérnyomás, ez egy nagyon gyakori baj, magas vérnyomás, betegség, így hívjuk. De vajon, ennek ugye úgy tanultuk, és ma is így van a belgyógyászat tankönyvekben, hogy 90% ismeretlen eredetű. Én is így tanultam, szó szerint. És ott a kérdés, hogy mi az, hogy ismeretlen eredetű? Mivel nem tudtuk pontosan, hogy pontosan mi vezérli a vérnyomást, pontosan mi állítja be, és mi biztosítja, hogy jó a vérnyomás, ezt lehetett mondani. Ma ezt már nem lehet mondani. Mert sokkal többet tudunk erről, tehát sokkal több eszközünk lenne, illetve van, de nem használjuk, hogy meggyógyítsuk azt a magas vérnyomást, és így 40-50 éves embert ne állítsunk rá rutinszerűen a vérnyomás csökkentő tablettára. Tehát ez a funkcionális gyógyászat, ami egybeszemléli, hát talán lesz időm, hogy elmondjam azokat az alapköveket, amit kötelezően kell vizsgálnom, amikor funkcionális orvoslást művelek, ami egész egyszerűen csak egy modern változata a belszervi betegségek gyógyításának, azon az alapon, hogy sokkal többet tudunk a hatásmechanizmusokról, és ezeket bátran használhatnánk ezt a tudást arra, hogy az embert meggyógyítsuk.
Nagyon kíváncsi vagyok, hogyha elmegy egy páciens önhöz, és elmondja a panaszait, hogy akkor ön hogyan kezdi-e az ő hátterét a betegségének feltérképezni. Hogy egyáltalán azt is olvastam öntől, hogy amikor egy orvos elkezdi tanulni a homeopátiát, akkor sok esetben egyszer csak úgy felcsillan a szeme, hogy végre valami, mert hogy megtapasztalják, hogy hogyan lehet különbséget tenni például 5 torokfájós között. Egyébként valóban hogyan?
Hát úgy lehet, hogy ha képzelünk egy alap zenekart, és ez egy nagyon egyszerű példa, hogy van egy kotta, és ezt a kottát, ha belegondolunk, Lucia, és kedves hallgatók, hát milyen sokféleképp lehet lejátszani hihetetlen módon, hol az egyik hangszer lehet hangosabb, hol a másik lehet halkabb, tehát hogy mi emberek nagyon különbözőek vagyunk. Van egy alapkottánk, vannak bizonyos biológiai dolgok, amik úgy kell, hogy legyenek. Hogy pontosan mi működteti őket, az is úgy tűnik, hogy az is azért a kotta része. De minden más e körül, hogy ez hogy szól, ez adja a különbséget. Például most hasmenős időszak van, sajnos, hogy hányás hasmenés. Ez egy olyan embernél, aki nem tud folyadékot fogyasztani, ez egy borzasztó veszélyes állapot. Gyermeknek nem is adhatok olyan szert, ami a hasmenést csökkenti. Sajnos a felnőttek azért bátrabban beszedik ezeket, de vegyük ezt a példát, hogy fölhív valaki, hogy nagyon erős hányingere van, hasmenése van, hány is, borzasztó gyenge, veri a víz. És itt lesz egy hajszál különbség, amikor megkérdezem, hogy enni, tehát étvágya van-e? És azt fogja mondani egyikőjük, hogy ne is mondja a doktornő, mert megőrülök, ha csak az étel szagát megérzem és hánynom kell. A másik pedig azt fogja mondani, hogy hát tök érdekes, hánytam egy jó ízűt, és farkas éhes vagyok. Itt van már is a különbség két szer között, az egyik egy ásványi szerrel fog gyógyulni, és fog gyógyulni, a másik pedig egy növényi szerrel. És aztán ezt fokozhatnám, hogy egy babának akár ugye egy hasmenése a fogzás alatt. Hát ugye a fogzástól ilyen nem lehet, lehet, ezen állandóan folyik a vita, de mégis az anyukák, mi anyukák tapasztaljuk, hogy de bizony, amikor a gyerek fogzik, akkor aztán minden is előfordulhat. De itt is nem mindegy, hogy ez kirobban az a kaki, a gyerek hónaig kakás lesz szegényként, vagy csak inkább szorulásos lesz ilyenkor. Tehát hihetetlen, apró, pici, megfigyelhető különbség adja azt, hogy milyen gyógyszert fogok én javasolni, mind a mellett, hogy nagyon szorosan figyelem, és itt van a hatalmas nagy dilemma, illetve a feladat, hogy minden esetben tisztában legyünk azzal, hogy nagyon figyelünk arra, ami biztosan tudható biológiai folyamat, és nem hagyjuk a gyereket kiszáradni, és amikor ott van az a pillanat, hogy még így sem tudtunk segíteni a homeopátiával, időben beavatkozunk, időben folyadékot kap, időben bekerül a szakellátásba. Tehát ez a legfontosabb, hogy sohasem szaladjunk, szerintem sohasem szaladjunk el egy irányba csak, hanem használjunk mindent, amit tudhatunk, és akkor viszont egy fájdalommentes és mellékhatásmentes gyógyulást fogunk elérni.
Itt most majdnem elállt a lélegzetem, de az merült fel bennem, hogy gyakorlatilag minden egyes ember mellé, akinek bármilyen panasza lett az életében, milyen jó lenne egy ilyen óvó őrangyal, aki odafigyel minden problémára, és megtalálja azt a megfelelő megoldást, ami az ő betegségét majd helyrehozza. És hogy egyénre szabottan hogyan lehet így szereket felírni, és itt az egyénre szabottan van a hangsúly. És ez egy óriási felismerés sokakban, akik nem orvosok, hogy hogy is lehet ehhez a helyzethez elérni. Egyébként a hallgatóknak mondom, hogy dr. Borbély Katalin házi orvos is most jelenleg Zalában. Úgyhogy hallgatjuk az ön hozzáállását a gyógyításhoz, és hát örülnénk, hogyha mindannyian azt éreznénk, hogy akkor most hasonló helyzetben vagyunk, hogy mi is gyógyulni tudunk.
Igazából most voltam két helyen, ami nagyon tetszett nekem, 8 éves gyerekeknél suliba, ugye most vegyes körzetben dolgoztam jó ideig, mert kint hát mindenki vegyes körzetben dolgozik, tehát Nyugat-Európában gyakorlatilag nincs külön gyermek és felnőtt körzet. Most itthon is így van, és voltam tegnap ovisoknál, és én azt gondolnám, hogy a prevenció az egy olyan dolog, ez egy nagyon furcsa szó, de megelőzés, meg ilyesmi. Inkább az egészségnevelés szerintem ennél fontosabbat nem igen tudunk kitalálni, és ennél nagyobb ajándékot nem tudunk adni a gyermekeinknek, akár szülőként, tanárként, orvosként, szomszédnéniként, nagymamaként, hogy megtanítjuk picikortól, amit az 5 éveseken láttam, már az 5 éves is, mikor azt játszottuk, hogy hőmérőzni kell, mit csinál az orvos a rendelésen, ez volt a kérése az óvinak, hogy egy picit hozzuk közelebb az orvosi rendelőt, hogy ne féljenek annyira a gyerekek az orvostól. Eleve ugye az injekciók miatt ez egy nehéz kérdés, mert picikortól oltást kapnak, tehát már az orvosi rendelő az nem mindig a legjobb hangulatú hely, ahova eljutnak. Később pedig a torkukat, fülüket nézik, atyavilág nem annyira jó, meg még vért is vesznek néha, szóval ez volt a feladat. És ennek keretében volt a lázmérés. És megkérdeztem a pici 5 éveseket, hogy hát ez most jó nekünk, hogy van egy kis lázunk, vagy nem, és mindenki egyöntetűen kiabálta, hogy jaj, nagyon nagy betegség van, jaj, de félünk attól a szörny. Meg mit jelent? Már az 5 éves azt tanulja az anyától, apától, szülőktől, bárkitől, aki őt neveli és vigyáz rá, hogy a láz az baj. Egyébként ez az orvosoknak köszönhető, hogy ez így elterjedt, és mindenáron lázat kell csillapítanunk. Ugyanakkor a lázról lehet tudni, régen is lehetett tudni, ma már még inkább, hogy az bizonyos szintig egy nagyon fontos jel. Aha. Fontos jel, és meg kell tartanunk, és abban kell támogatnunk, hogy lázas állapotában, nem a 42 fokos órákig tartó lázról beszélek, azt hadd szögezzem le, de a 38-39 aha. közti amúgy egészséges gyermek például, vagy felnőtt is, miért ne lehetne? Igen, ám, de mi azonnal csillapítjuk ezt, ami számomra mindig ugyanaz a kép jön be, Dobó István, várja a török támadást az egri várban, ott állnak a katonái, és fantasztikus zenebona van, és őt zavarja a zenebona, ez a zenebona a láz, és lelöveti a katonáit. Hát nem lesz zenebona, nem lesz, igen ám, de a vár is védtelen maradhat. Aha. Tehát igazán ezeket a, hogy mondjam, akár szülőket, tényleg nevelőket, pedagógusokat is arra lehetne, hogy a következő nemzedéket tanítsuk meg, nem őrangyal kell az emberek mellé, egyébként van. Ezt az őrangyallal kéne barátságba kerülni, be kéne mutatni. Az őrangyal ott van bennünk, ott vigyáz ránk, ott van az ismerete annak, hogy az én testem, az én váram, az én lelkem temploma, és erre én tudok a legjobban vigyázni. És ezt picikortól kezdve, ugye a fogmosást mondjuk, ez is nagyon jó, hál' Istennek legalább a fogakkal törődünk, de onnantól kezdve veszett ügy az egész, és nem sokat tudnak a gyerekek. A kis 8 évesek semmit nem tudtak arról, hogy megrágjuk a falatot, és akkor mi lesz azzal? Tehát egyáltalán miért kell jól rágni? Megint itt a fogak, ugye, hogy az miért fontos. És aztán az összes többi, ami ezzel jár. És én, ha valamit tehetnék, illetve aminek nagyon örülök, kaptam egy pár felkérést előadásokra, az az, hogy ezeket az alapdolgokat közel viszem, ez az én testem. E fölött nekem van a legnagyobb hatalmam. És ez az a fantasztikus jó érzés, egyébként a kis homeopátiás könyv is ebben segít, ha homeopátiát választ valaki, hogy rálásson ezekre a dolgokra, és ott és akkor a tünetek alapján tudjon magának biztonságosan választani egy szert, vagy keresni valakit, aki segít ebben.
Ez nagyon jó, hogy a testünk a mi lelkünk temploma, és hogy mi tudunk a legjobban vigyázni rá. Amikor legutóbb előjött, egyébként szerencsére ritka a lázas állapot, magam is azon a határon gondolkodtam, hogy meddig segítsem a testemet abban, hogy a láz segítsen megoldani, hogy a baktériumok pusztuljanak. És itt a manapság mindenki a pandémiára gondol, és mindenki azonnal azt hiszi, hogy aki náthás felső légúti panaszos, az biztos Covid-dal küzd, és nem tudja, hogy ez nem így van, hogy adott esetben például egy ilyen náthás állapotot egy komoly lelki stressz ki tud váltani, és aki ezt már megtapasztalja, és akkor jön a láz is, mint jelző, akkor hagyni kell, hogy a láz segítsen egy ideig, aztán azt is érezni kell, hogy mikor kell annak véget vetni, nyilván a magasabb lázérték esetén.
Persze, hogyha most szabadna, nem tudom, ez lehet, majd akkor megszüntetjük ezt valamilyen módon kitörli, Lucia, de van egy csodálatos applikáció, amit én nem győzök mindenkinek adni és javasolni, ezt úgy hívják, hogy lázbarát.hu. Német gyermekorvosi klinika és a Hempál kórház intenzív orvosai és más gyermekorvosai hozták létre, lázbarát.hu, teljesen ingyenes, ami egy óriási segítség a szülőknek, amikor a gyermek lázas lesz, mert rengeteg tünetet tudod bejelölni, összerakni, és az applikáció segíti őt abban, hogy most aztán futás vagy telefon, vagy pedig mély levegő, gyermeknek ezt adunk, ezt figyeljük, azt figyeljük, és mit figyeljünk még. Tehát a láz az igen, mindenképpen tud lenni a barátunk is, de hát azt is tudjuk, hogy rettenetesen megviseli a szervezetet, hiszen fehérjeink vannak, a nagy hőmérsékleten a fehérjék nincsenek nagyon jól sokáig. Tehát ezt a kényes egyensúlyt meg kell találni, ebben sokszor egyedül vagyunk. A lényeg, hogy néha, ma már azt is mondják gyermekorvosok is, nem is annyira a láz számértéke számít, hanem hogy van a gyermek. Tehát ezt mindig kell figyelni, és hogy van az illető, aki lázas. És innentől lehet elindulni.
És amikor doktornőt fölhívja valaki távolból, hogy hát a gyerek nagyon köhög, és akkor doktornő megkérdezi, hogy és akkor vajon hogyan köhög, hogy száraz köhögés, vagy éppen pont hogy fordítottja, és akkor így távolból nyilván, ha nagyon muszáj, akkor muszáj segíteni, de ezek nagyon érdekes kérdések, mert ez azt mutatja, hogy nem mindegy, hogy valóban milyen az a tünet.
Nem mindegy, hogy milyen a tünet. Nekem elég nagy rutinom van a telefonos kommunikációban, már csak azért is, mert amikor Grönlandon dolgoztam, ott azért 1000 kilométeres távolságok vannak, vagy akár Indiában is. Tehát ez nem úgy van, hogy csettintek egyet, és 10 perc múlva, vagy fél órán belül orvoshoz jutok, hanem leginkább telekommunikáció van. Ami nekem segít ebben, egyrészt, ha a szülő telefonál, az, hogy hallgatom a szülőt, és megpróbálom megérteni, hogy ő mennyire képes a tünetet valóban jól látni, és utána kezelni a helyzetet, és megfigyelni a gyermeket. Tehát itt a gyermekbiztonság az első. Soha olyat nem tanácsolok, hogy tehát nincs rutin tanácsom, inkább így mondanám, mert nincsenek rutin dolgok. Lehetőleg, ha nagyon nagy messzességről volt szó, kértem, hogy tegye oda a telefont, ahol a gyermek vagy az illető köhög, mert abból a pár légvételből azért, hogy mondjam, az én koromban már illik tudni, hogy nagyjából milyen szinten vagyunk, plusz az általános állapotot le tudja írni a szülő. Ha felnőtt telefonál be az ügyeletbe, hozzátartozó miatt mindig kérem, hogy adja oda a hozzátartozót. Halljam, végig tud mondani egy mondatot. Légszomja van, vagy nincs. Tehát ezek nagyon fontos jelek, amikor is lehet hozni döntést, hogy most akkor távgyógyítás idézőjelben zajlódhat, vagy kezdődhet el, vagy pedig igenis ennek az embernek vizsgálatra van szüksége, adott esetben kórházi elhelyezésre.
Hát érdeklődéssel hallgattam, és szerintem nagyon sokunkban nagyon sok kérdés fogalmazódott meg. Próbáltam a hallgatók fejével gondolkodni és kérdezni, de sajnos ez az óra is elrepült, úgyhogy bízom benne, hogy dr. Borbély Katalin, ha nem is minden egyes alkalommal, de rendszeres szakértőnk lenne, mert egész biztosra veszem, hogy a hallgatók jelzéseket fognak küldeni majd nekünk a közösségi oldalakra. Mennyiben kérhetjük doktornőt, hogy segítsen.
Nagyon megtisztel, Lucia, továbbra is csak azt tudom mondani, hogy nagyon szívesen állok rendelkezésre, még ha továbbra is zavarba ejt esetleg a szakértő szó, bár persze vannak területek az életemben, ahol szakértőként el kell fogadjam magam. Itt vagyok, nagyon szeretek segíteni, segítésben szakértő vagyok.
Orvos meg a megelőzésben is, hogy nagyon sok segítséget.
Sok tudok, igen. Tehát nagyon, nagyon szívesen, ha úgy gondolják, hogy olyan dolgokról tudok beszélni, ami segít ajtókat, kapukat nyitogatni, és többet megérteni abból a gyönyörűséges életből és testből, ami van nekünk.
Hát ez így volt kerek egész. A hallgatóknak mondom, hogy dr. Borbély Katalin nevét, hogyha megkeresik az interneten, megtalálják majd azokat a könyveket is, amelyeket többek között ő írt, illetve ő is írt. Az más kérdés, hogy nehéz lehet hozzájutni. Minden esetre nagyon szépen köszönöm dr. Borbély Katalinnak, aki mentőorvos, reflexológus, lézer, mágnesterapeuta, homeopata, funkcionális medicina alkalmazó házi orvos is, és sok minden más itt a gyógyítás tudománya körében. Köszönöm szépen, hogy együtt lehettünk, és szerintem a hallgatók biztos vagyok benne, hogy igényelni fogják, hogy amennyiben van ideje, akkor például a megelőzésben segítsen nekünk, hogyan maradjunk egészségesek.
Nagyon szépen köszönöm az idejüket, és derűs napot, mert egész biztos vagyok benne, hogy odafönt ott tényleg derűs.
Köszönöm szépen. Dr. Borbély Katalint hallották, kedves hallgatók, derűs napot, doktornő, és derűs hetet, derűs életet várjuk vissza. Viszont hallásra.
Viszont hallásra.